Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az erdélyi főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál az erdélyi főnemesség szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A hallerek a 16. századtól vannak jelen Erdély történetében, német származásukat elhagyva rövid időn belül Erdély hűséges lakói lettek. Egyháztámogatók, katonák, politikusok, mecénások, könyvgyűjtők, kastély és templom építők. A család tagjai majdnem 500 éven át éltek Magyarországon és Erdélyben, ameddig a 20. század viharai sokuk számára új haza keresését tette szükségessé. Szellemi és épített örökségük azonban továbbra is hirdeti nagyságukat. Ma déli témánk a hallerkői hallerek 500 éve.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk dr. Kálmán Attila történész tanár, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi főnemesség mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Szép jó napot kívánok, szerkesztő úr, üdvözlök minden kedves hallgatót. Ma egy olyan főnemesi család történetét ajánlom figyelmükbe, aminek a nevét mindenki ismeri, de úgy érzem, hogy kevesen tudnak arról a szerepről, amelyet a család tagjai vállaltak politikában, egyházban, kultúrában. Ez talán annak is köszönhető, hogy nagyon kevesen foglalkoztak a család történetével. Utoljára a 19. század végén Szádecki Lajos és Boncz Ödön írtak a teljes családról nemzetségkönyvük kapcsán, majd majdnem 100 éven keresztül nem készült számottevő munka. Napjainkban Szabó András Péter magyarországi történész foglalkozott a család 16-17. Századi történetével, és hát az elmúlt években a család tagjai és az alulírott jelentetett meg néhány írást a család egyes tagjairól. Hát ezen próbálunk segíteni és megismertetni azt az örökséget, amelyet ránk hagytak, és bemutatni néhány alkotó életet.
Tanár úr, ahogy a nevük is sejteti, a Haller család nem magyar származású. Honnan származnak a hallerek tehát?
A legtöbb főnemesi családnál ez nem olyan egyszerű megállapítani. Szerencsénk van, mert létezik egy úgynevezett nemzetségkönyv, amelyet a 16. századtól, pontosabban 1533-mal kezdve vezettek a család tagjai, és ahova összegyűjtötték a családtagok életrajzi adatait, illetve a családdal kapcsolatos dokumentumok másolatait. Az adatok mellett a családtagokról és címereikről készült ábrázolások teszik egyedivé ezt a családi nemzetségkönyvet, amelyet ma Budapesten őriznek. Na most a nemzetségkönyv szerint az első hallerek 1198-ban bukkannak fel a történelemben, akkor, amikor Frigyest, Györgyöt, Vilmost és Hildebrandot lovaggá ütötték. Nem tudjuk, kik voltak ők és hogyan kapcsolódnak a család tagjaihoz. A legtöbb történész a 16. században kitalált adatnak tartja. Több hagyomány létezik a származásukkal kapcsolatosan, egyesek Prágából, mások szerint Bajorországból kerültek Nürnbergbe. A modern kutatások szerint Tirolból származnának. Az első ismert nürnbergi haller az Ulrich volt, aki 1293-ban jelenik meg a forrásokban. Nürnberg patricius családjai közé tartoztak, és a város vezetésében is részt vettek mindaddig, ameddig Nürnberg birodalmi városként létezett 1806-ig. Na most Nürnbergben mai napig is több helyen találkozunk emlékükkel, így például 1480-ból származó ulomberakásos ablakok őrzik emléküket a Szent Lőrinc templomban, illetve ott van a híres Haller Madonna, amely a család megrendelésére készült 1496-1499-ben, és hát nem kisebb művész, mint Albrecht Dürer festménye, és hát ma a Washingtoni Nemzeti Galériában lehet megtekinteni. A család elsősorban kereskedelemből élt, de korán már Nürnberg környékén földbirtokokat vásároltak. A 15. században pedig a kereskedelmi kapcsolataikat kiterjesztették Kelet-Európa irányába, megjelentek Bécsben, és 1481-ben Ruprecht Hallert már budai polgárként emlegetik. Több Haller is érkezik Budára, illetve Magyarországra, például Ruprecht testvére Wolf, Többek között magyar ökörrel is kereskedett, másik testvére Wilhelm pedig még 1480-ban Hunyadi Mátyás király szolgálatában állt. Ruprecht unokatestvére Fábián is gyakran megfordult Magyarországon, így például 1497-ben tagja vagy vezetője volt a Nürnbergiek Budára küldött követségének. Fia Konrád később Pesten lett polgár. A rokonsághoz tartozott az a második Bartholomeus Haller is, aki 1526-ban szintén pesti polgárként tűnik fel. Most a német Hallerekről még annyit azért el kell mondani, hogy csak 1790-ben szereztek bárói rangot, és ma a családi fészeknek a Nürnberg város részét képező Großgründlach kastélyát tartják, amely házasság révén került a családba a 18. században. Napjainkban is Haller tulajdon, a család tagjai közül Bertold Haller lakja, már az édesapja is történész volt, és összegyűjtötték a család történetére vonatkozó adatokat, illetve a kastély tárháza az értékes bútoroknak, festményeknek és a család történetére vonatkozó iratoknak, és hát szerencsésnek mondhatom magam, hogy néhány évvel ezelőtt a báró vendég volt alkalmam a kastély levéltárában kutatni. Tehát a német Hallerek ága napjainkban is létezik.
Megkérjük, hogy arról is beszéljen, hogy milyen körülmények között kerültek a Hallerek Erdélybe.
Említettem, hogy a nürnbergi patriciátus tagjaiként Európa különböző részein próbáltak kereskedelmi kapcsolatokat teremteni. Úgy tűnik, hogy ezek a kereskedelmi kapcsolatok voltak azok, amelyek arra késztették Péter Hallert, a Budára költözött Ruprecht Haller fiát, hogy Nagyszebenbe költözzön. Tehát az érkezése nem a török előretörésével kapcsolatos, hanem igazából kereskedelmi stratégia. Péter jól érezte magát Nagyszebenben, hamar a szebeni polgárság kiemelkedő tagja lett. Ferdinánd király hívének számított, de Izabella királyné és János Zsigmond tanácsúra is volt. Rövidesen Szeben polgármestereként találkozunk vele, és 1553-ban birtokokat szerez már vármegyei területen, így a Hallerek földbirtokosok lesznek Erdélyben. Most az unoka István az első, akit bécsi követségre kérnek, többször fogják a fejedelmek német származásuknak és kapcsolataiknak köszönhetően a Hallereket felkérni bécsi követségek lebonyolítására. Azt is el kell mondani, hogy mikortól magyarosodnak el a Hallerek. Persze ez soha nem olyan egyszerű megállapítani, de ebben az esetben sokat mondó az a tény, hogy a 17. század elején már nem a német Hallerstein előnevet használják, hanem annak magyar megfelelőjét, vagyis Hallerkő, Hallerkői, latin vagy német dokumentumokban egyaránt. Ezzel is kihangsúlyozva a váltást és a magyarosodást. Istvánnak konfliktusai keveredtek fiával, Gáborral, aki református hitre tért, és hát tanulmányai révén eljutott a nagyon híres németalföldi egyetemekre, tanult Leidenben, Franekerben, és eljutott Londonig. A későbbiekben olyan erdélyi várak erődítéseit tervezte és felügyelte, mint Görgény, Fogaras vagy éppen Boros Jenő. Na most az ő testvére János, aki hát igazából az örökös volt, az ő irodalmi munkásságát szeretném egy kicsit kiemelni. Konfliktusba kerülve apafi fejedelemmel Fogaras várába került börtönbe, és fogsága idején írt és fordított. Neki köszönhetjük ugye a Hármas História című művet, amely igazából néhány ókori történetnek a magyarra fordítása, de hát még van egy műve, a Békességes Tűrésnek pajzsa, és hát ebben a művében ír a magyar kultúráról, és ebből szeretnék idézni. Azt mondja Haller János. A kereszténységben egy nemzetség között meg kell vallani, nincsen nagyobb szűke a könyveknek, mint a magyaroknál. Nem azért, mintha nálunk tudós emberek nem volnának, de mert semminek tartván a maguk szülötte nyelvét, elállanak a magyar szó mellől. 1685-ben Haller Jánost küldik követségbe Bécsbe, és a tárgyalások eredményeként születik meg az a szerződés, amely alapját fogja képezni a későbbi Diploma Leopoldinumnak, és hát amelynek alapján ugye megszervezték a Habsburg Erdélyt. 1697-ben halt meg, és sírfelirata az egyik érdekes emléke a kornak, ezt is felolvasnám. Állj meg útonjáró, védj példát rólam, én fekszem itt Haller János, Haller Istvánnak és Kendi Juditnak fia, atyai ágról régi nemzet, anyámról Szkíciából kijött kapitányok közül, egyiktől, úgy mint Keventől vettem eredetet. Míg éltem, az erdélyi fejedelemnek és római császárnak voltam tanácsa, ezekkel nem dicsekedem, hanem tanúságul írtam, hogy akárki voltam is valaha, most ez föld porában fekszem. Nem használ nemes nemzetem, ha nem volt reménységem. Az én teremtő Istenemben, az ő szent fiának, az Úr Jézus Krisztusnak szenvedésének és halálának érdemében. Szeretem az én jó Istenemet, Uram. A szeretettel együtt támasz fel engem koporsomból. A sírkő ma Szent Pálon, a család temetkezési helyén található. Na most Haller János érdemeiért 1699-ben a fia István bárói rangot kapott, majd az ő fiai 1713-ban grófi rangra emeltettek. A család egyik másik ágát, a kapjoni ágat 1753-ban emelték grófi rangra. Ezzel mondhatjuk, megelőzték a német hallereket, akik jóval később, tehát 1790-ben emelkedtek csak bárói rangra.
Hol voltak birtokaik a hallereknek?
Az első birtokokat tehát az első haller, ugye Péter szerzi. Ezek Fehéregyháza Longodár Felsőfehér vármegyében, illetve egy részbirtok Balástelkén Küküllő vármegyében. Tehát ez, ahogy már mondtam, 1553-ban történt. Fehéregyháza 1715-tel kezdődően lesz mondjuk azt, hogy önálló birtokközpont. És hát a hallerek a 19. század végéig, 20. század elejéig éltek itt. Létezett egy várkastély, amelynek a különlegessége volt, hogy kupolájára a családi nemzetség könyvből átmásolt Haller ősök arcmásait festették. Híres volt a 19. század elején Haller János ménese, és ugyancsak Haller Jánoshoz kapcsolódik az a tény is, hogy együttműködött a segesvári származású botanikussal Johann Christoph Baumgartennel, aki a kutatásait a Fehéregyházi kastély parkjában végezte, és egy növényfajtát nevezett el a családról. Ez pedig a Latirus Hallersteini. És hát az 1816-ban megjelent munkájának második kötetét természetesen gróf Haller Jánosnak ajánlotta. Sajnos a 19. század végén megkezdődött a hanyatlás a földek eladásával, és végül a 20. század elején a kastély lebontásával bevégeztetett a folyamat. Most a másik fontos birtok Balástelke. Ugye a 17. században a kapjoni ág tulajdonába kerül, és marad ennek kihalásáig 1898-ban. Haller Jenő épített egy kastélyt a 19. század második felében, és alapít egy mintagazdaságot, és mivel nem voltak utódai, halála után a Szentpári ág tulajdonába került a birtok, akik mai napig harcolnak a visszaszerzéséért. És elhangzott ugye Kapjon, a kapjoni birtok, amely Bocskai István örökségeként került a családhoz, hiszen Haller Péter fia, Gábor, későbbi fejedelemnek a lánytestvérét vette feleségül, és hát Bocskai végrendeletébe több birtokot hagyott a Haller rokonságra. Így jön létre egy külön ág, ugye a kapjoni ág, amely 1898-ig létezett az előbb már említett Haller Jenő haláláig. Egy másik birtok Oldhévíz, vagy Homorodhévíz, amely Bethlen Kata és Haller László házassága révén került a család tulajdonába, és a 19. századi fehéregyházi hallerek tulajdonát képezte, amikor egy birtokelosztás következtében Haller Józsefhez került, akinek a leszármazottai birtokközpontként használták egészen 1949-ig. És még egy birtok, Csáki Gorbó, Szatmár megyében, ugyancsak házasság révén került a hallerekhez, egy Csáki Haller házasság révén, a 18. század elején, pontosabban a kapjoni ág tulajdonába. Most a birtok történetében talán a legérdekesebb történet az 1781-ben lezajlott háború idősebb Veselényi Miklós és a kastély ura Haller János között. A történet szerint Veselényi lovásza átszökött Hallerhez, aki nem volt hajlandó visszajuttatni, amire Veselényi megostromolta a Gorbói kastélyt, hát egy középkori feudális urak közötti háborúra emlékeztetve. A következménye háborúnak az lett, hogy Veselényi Kufsteinba került, habár a hírek szerint később kibékült Hallerrel. Kevesen tudják azt, hogy egy ideig a Hallerek Déván is jelen voltak, Haller János gubernátor és neje vásárolták meg a birtokot, majd a régi Bethlen-féle Magna Curiát átalakították, barokkosították, azonban később a kamara megtámadta a birtoklási jogot. És hát végül is a hozzánk ugye távolságban legközelebb lévő birtokok, Szentpál és Ugra. Ugye Szentpáli birtok 1609-ben egy házasság révén került Haller tulajdonba, Haller István feleségül vette Kendi Juditot, és hát ettől kezdve napjainkig a család is leszármazottai tulajdonában található egy nagy része ezeknek a birtokoknak.
Hogyan kötődnek a hallerek Marosvásárhelyhez?
Szentpál és Ugra közelsége elsősorban ezen ágak tagjait kötötte Vásárhelyhez. Elsősorban a katolikus egyházzal kapcsolatos tevékenységük kiemelendő, ugyanis támogatták a jezsuita és ferences rend letelepedését Marosvásárhelyen. A keresztelő Szent János plébánia templomnak és a jezsuita atyáknak például Haller István és később leszármazottai építőanyagot adományoztak az épülő templom számára. A plébánia templomba lépve a főoltár hirdeti a hallerek bőkezűségét, hiszen az előbb említett István fia János, aki Erdély gubernátora volt és felesége Daniel Zsófia adományából készül a főoltár, és hát kettejük címereit az oltár felső részén ma is meg lehet csodálni. Haller János, mint gubernátor, latba vetette befolyását annak érdekében, hogy a ferences rend megtelepedhessen Marosvásárhelyen. A 18. század második felében Haller Gábor kineveztetett a város fő inspektorának, és fennmaradt levelezése a városi hatóságokkal. Tevékenységének talán a legérdekesebb mozzanata, amikor 1772-ben elrendeli, hogy a jezsuiták tulajdonát képező Szentkirály utcai házat lábassá alakítsák át, és idézve, hogy a gyalogok, általmenők árkusok alatt szárazon eljárhassanak. És íme a lábasház születése. Ugyanakkor elmondható, hogy már a 18. századtól rendelkeztek telekkel a városban, a várral szemben, és erre a telekre épült fel a Haller ház, amely valahol a 20. század elejéig a család tulajdonában maradt. A marosvásárhelyi iskolák is élvezték a Hallerek adományait, elsősorban a Római Katolikus Gimnázium, de a család tagjai közül többen a Római Katolikus Gimnáziumban és a Református Kollégiumban is tanultak. A 20. században Maros-Torda vármegye főispáni székében Haller János ült, akinek az idejére tevődik a kultúrpalota építésének a befejezése, és akinek a nevét ott lehet olvasni a palota főhomlokzatán, igaz, egy román nyelvű táblán. És ha a közelmúlt eseményeit veszük figyelembe, akkor azt is el kell mondani, hogy két ág, a Szentpáli és a Kükülővári ág képviselői is itt éltek és élnek a városban.
A család életében a katolikus és református egyházakkal való kapcsolat fontos szerepet játszott.
A család első képviselője Erdélyben, ugye Péter, a lutheri tanok terjedésével evangélikus hitre tért. Azonban unokája István már katolizált, vagy rekatolizált. A család történetében kiemelkedő eset a Bethlen Kata és Haller László házassága, amely a 18. századi vallási összetűzések egyik legkiemelkedőbb példája lett. A történetet már sokan vizsgálták és kutatták, én csak annyit mondani kell, hogy a házastársak mostoha testvérek voltak, Bethlen Kata édesanyja feleségül ment Haller Istvánhoz, és állítólag az édesanyja szorgalmazta a házasságot, amelytől a leány nem volt elragadtatva. Igazából a házasság egy viszonylag boldog kapcsolat volt, Kata áttérését nem kényszerítették, gyakorolhatta a vallását. A gondok László korai halála után kezdődtek, akkor, amikor a Haller rokonság aggodalmában, hogy Kata túl protestáns nevelést adna a gyerekeknek, és amelynek a veszélyét növelte, hogy második férje, a református Teleki József lett, több éves pereskedés kezdődött a gyerekek gyámságáért. A 18. századtól kezdve a 19. századig a protestantizmus nem fenyegette a családi békét, a protestáns menyasszonyok általában áttértek katolikus vallásra. A család a nagy katolikus családok közé tartozik, akik főleg a 18. században nagy mértékben járultak hozzá a rekatolizáció folyamatához. És itt kiemelném Károlyi Klára, Haller Gáborné személyiségét, aki birtokain előmozdította a rekatolizációt, ne felejtsük, a templom visszavételek korszaka ez. Az 1740-es években nagy mértékben neki köszönhető, hogy Szentpálon és környékén a katolikus élet újjászerveződött. Károlyi Klára Mária Pócsra szervezett zarándoklatot azért, hogy a szentpári templom visszavétessen a protestánsoktól. És miután ezt 1740-ben elérte, megfestette a pócsi szűzanya kegyképének a másolatát. Még ezelőtt készült egy másik kegykép, amely a Mária Celli kegyszobrot ábrázolja, de az érdekessége ennek a képnek, hogy a kép alján egy csata jelenetet láthatunk. A kegykép hálából készült, mert Klára asszony fiai és testvére megmenekültek egy csatából, amelyet a törökök ellen vívtak a mai Bosznia-Hercegovina területén Banja Luka városánál. Mindkét kép ma a keresztelő Szent János plébánia templom karzatán tekinthető meg egy egyházművészeti kiállítás keretein belül. Neki és fiának Gábornak köszönhető a mai Szentpári katolikus templom és egy kápolna építése. A család katolikus jótevői közé tartozott Haller János és felesége Daniel Zsófia, hogy a marosvásárhelyi jezsuiták mellett adományainak élvezői nagyon sok erdélyi tanintézmény szerzetesrend Marosvásárhelytől Medgyesen át Nagyszebenig. A református egyház is többször élvezte a család jótékonyságát. Haller János, mielőtt Maros-Torda vármegye főispánja lett, ugyanezt a pozíciót töltötte be Udvarhely vármegyében, ahol a helyi református kollégium és az udvarhelyi református egyházközség főgondnoki tisztségét is viselte, illetve János leszármazottai közül Gábor már a 20. században református lelkész lett.
Mit kell tudni a Hallerek házassági politikájáról, gondolva a família nagyasszonyaira is?
Az első erdélyi Haller, Péter, kétszer nősült. Első felesége Szász környezetből származott, a brassói bíró leánya Katarina Schirmer volt, De annak halála után már változott a kocka, és Péter, aki közben már földbirtokos lett, tehát a második feleség már a magyar nemesség képviselője, Kemény Katalin. Ettől kezdve a hallerek a 20. századig az erdélyi, illetve a magyarországi nemességgel kerülnek közeli kapcsolatba. Nagyon kevés nem magyar házastárs van a családfán. Péter fia, Gábor, ugye a Bocskai család tagját, Ilonát veszi feleségül, a későbbi fejedelem Bocskai István leánytestvérét. Már említettem, hogy a 18. század elején Haller Gábor feleségül veszi Károlyi Klárát, a híres Károlyi Sándor leányát, akinek a család köszönheti, hogy férje korai halála után egybe tartotta a családot, illetve sikeresen igazgatta a kiterjedt birtokokat. Gábor testvére a gubernátor János feleségét szeretném kiemelni, ő Daniel Zsófia, akit hát az utolsó erdélyi nagyasszonyok egyikének lehetne nevezni. Vejének visszaemlékezéséből szeretnék néhány sort idézni, gróf Gyulai Ferencről van szó, egy audienciát ír le, amelyen Mária Terézia fogadta Daniel Zsófiát 1769-ben. Szent Lőrinc napján estve 6 órakor felséges asszonyunk órát adván audienciára a városi rezidenciába, az asszony őnagyságának, amely audienciában, valamint a többiben is nekem jelen kellett lennem a tolmácsolás kedvéért is, mint hogy őnagysága németül, a régi időben nem tanulván az erdélyi kisasszonyok a német nyelvet, amint már most tudják, tanulják a francia nyelvet is, ezért is a régi kisasszonyok gazdasszonyságot tanultanak, a mostaniak pedig pompát, külön-különféle figurás táncokat, komédiát, operát. Lehet, hogy Daniel Zsófia nem tudott németül, és tolmácsra volt szüksége, hogy a királynővel beszélgessen, de későbbi leveleiben viszont kihangsúlyozza, hogy mennyire fontos az oktatás, és mennyire fontos a lányok oktatása. Így például Kornis Zsigmondot felelősségre vonja, mert az unokáit nem iskoláztatja. Daniel Zsófia szerint, ha a gyerekek nem tanulnak, se világi vagyonyok, se tudományok, és így a világnak valójában csúfjává válnak. A lányokról ők még odahaza lesznek, minden nap fordítsanak németből franciára, s franciából németre, és nagyon olvassanak könyveket, ne felejtenék el, amire nagy költséggel tanítattam. Az Istenért ezeket gyakoroltassák velek, és ne engedjék, hogy a cselédekkel töltsék az időt, hanem maguk házokban az efélékre hajtsák rá őket. A 18. században a család házassági politikája mondhatni már birodalmibb, tehát néhány illusztris házasságkötés a családot közelebb viszi a magyar arisztokráciához és Bécshez. Két házasságkötést emelnék ki, az első Haller Gábor, a már említett vásárhelyi főinspektor, és Grasalkovics Anna Mária házasság kötése, amelyre 1754-ben került sor. A menyasszony annak a Grasalkovics Antalnak volt a leánya, aki rövid idő alatt egyszerű nemesből emelkedett grófi rangra, lett a magyar kamara vezetője, Mária Terézia bizalmasa, és hát a Gödöllői kastély építője. A házaspár gyerekeit Pesten és Pozsonyban tanítatja, Hegyfalun, Vasvár megyében birtokot vásárolnak azért, hogy Bécshez közelebb legyenek. Grasalkovics Anna Mária nem nagyon tartózkodott Erdélyben, férje 1784-es halála után idejét Pesten és Bécsben töltötte. Fiuk József folytatta az illusztris házasságkötések sorozatát, ugyanis a híres Kohári család egyik tagját, Kohári Mária Teréziát vette feleségül. Sajnos nem tudunk sokat a házaspárról, de ki kell emelni, hogy Mária Terézia testvére Ferenc hercegi rangra emelkedett, és lányát, Mária Antóniát, egy német herceg, Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha vette feleségül. Ebből a házasságból született gyerekek közül a nagyobbik Ferdinand Portugália királya lett. Tehát 1850-ben például Haller Lajos büszkén mondhatta magáról, hogy másodunok a testvére a portugál király. De ez ugyanaz a család, amely a belga trónra, a bolgár trónra és az angol trónra került. Nem alábecsülendő rokonság. A 19. században egy különleges eset történt a fehéregyháziák történetében. Nem feltétlenül az események különlegesek, hanem a következmények. Haller János első felesége halála után egy polgári származású hölgyel kezdett kapcsolatot, amelyből 4 gyerek született. Később református hitre térve, református rítus szerint kötöttek házasságot, majd a császár is rábólintotta a gyerekek törvényességére és jogára, hogy titulusokat használják. Később 1898-ban egy botrány kerekedett, ugyanis Orbán Balázs testvére, báró Orbán Otto, követelte a már említett János egyik unokájának, Haller Jánosnak, a főrendi házból való elmozdítását és a Haller név viselésének a megtiltását. Az ügyet azonban a főrendi ház elutasította. Meg kell említeni, hogy nyílt konfliktus volt Székelyudvarhelyen Orbán Otto és az akkor Udvarhely vármegye főispáni tisztét betöltő Haller között. A 19. század végén kötetik még egy érdekes házasság, ifjabb Haller György feleségül veszi gróf Bethlen Ilonát, Bethlen István és Teleki Ilona leányát, amely ekkor még egy elég megszokott házasság kötés, viszont később mondjuk úgy, hogy felértékelődik, amikor Ilona testvére István mind nagyobb szerepet kezd játszani a politikában, majd 1921-ben Magyarország miniszterelnöke lesz.
Melyek azok a családtagok, akiknek az életéről többet kellene tudjunk?
Ugye már így is nagyon sok név hangzott el az előbbiekben, mégis én kiválasztottam 4 családtagot, akikről egy picit részletesebben beszélnék. Az első Haller László lenne, aki a 18. század első felében az ugrai birtokot kapta. Ugra ekkor önállósul egészen a 19. század második feléig. Politikai tevékenysége nem annyira kiemelkedő, rövid ideig viselte máramaros főispáni tisztségét, de fiatalon lefordította magyarra a felvilágosodás egyik képviselőjének, Fénélonnak, Telemach című művét, amely sajnos halála után 4 évvel, 1755-ben jelent meg nyomtatásban. Ugrán egy olyan könyvtárat hozott létre, amelynek csodájára jártak a kortársak, és amelyet fia Gábor gazdagított tovább. Na most Gábor több politikai funkciót is betöltött, 1805-től a királyi tábla elnöke, majd 1816-ban Erdély kincstárnoka lesz. Meglátogatta Kazinczy Ferenc, aki úgy nyilatkozott, hogy akik franciául akarnak olvasni, azok Ugrára, a gróf könyvtárába járnak. Most ennek a könyvtárnak a maradványait ma a marosvásárhelyi telekitéka őrzi. A Szentbári ágból még gróf Haller Ferencet szeretném kiemelni, aki 1796-ban született és katonai pályára szállták, és hát végülis kitűnő katonai karriert futott be. Ez a karrier 1813-ban kezdődött, 17 évesen, amikor részt vett a lipcsei ütközetben. Na most később 1837-ben a magyar nemesi testőrséghez került, 1842-ben pedig tábornoki rangra emelik, és kinevezik Horvát bánnak, pozíció, amelyet 1845-ig tölt be. 1848-ban Radetzky tábornok támogatására megy Itáliába, majd ezután Peschiera várparancsnoka. Különböző politikai funkciók után 1865-ben kinevezik erdélyi udvari kancellárnak, ugye őt már említettük az előző műsorunkban, ő az utolsó erdélyi udvari kancellár, tehát 1865 és 1867 között. Majd ezután az újjászervezett magyar királyi testőrség parancsnoka lesz, 1875-ben bekövetkezett haláláig. Szentpáron a családi kriptában van eltemetve. És akkor még egy Haller, ugyanis a 18. században a Hallerek egyik ága Magyarországra került, és ebből az ágból Haller József az 1780-as években a helytartó tanács tagja lesz, majd pedig az 1790-91-es országgyűlés egyik bizottságának az előadója. Feladatul kapta, hogy a zsidók helyzetét mérje fel, és nyújtson be egy javaslatot. Ez azért volt fontos, mert a zsidóság képviselői beadvánnyal fordultak a hatóságokhoz, amelyben követelték a szabad vallásgyakorlatot, a szabad költözködést, a szabad igatlanszerzést, a szabad iparűzést, a teljes tanszabadságot. Haller nem csak, hogy megadta volna mindezeket a zsidóságnak, de azt írta a javaslatában. Hibái vannak a zsidóságnak, mert eddig megvettetett. Általános a rossz vélekedés, de ez nem bizonyít ellenük. Hisz azelőtt általános volt az a hit is, hogy a nap forog a föld körül. Nem tételezhető fel, hogy az igazisten, kit imádnak, vétkeket parancsolt volna nekik. Ezt a dokumentumot tartják a történészek a kezdetnek, ami a zsidók egyenjogúsítását illeti.
Milyen örökséget hagytak maguk után a Hallerek, és ha Erdélyt járjuk, hol találkozhatunk a nyomaikkal?
A Hallerektől maradt talán leglátványosabb emlékeink természetesen a kastélyok. Ma Erdélyben 8 Haller kastély áll, ezeknek majdnem fele romos állapotban. Tehát nyilván a Szentpáli kastély, ami mindenki számára ismerős, mai romos állapotában is fenséges látvány. Az 1760-as években építették Haller Gábor és felesége Grassalkovics Anna Mária. Bíró József művészet történész az 1940-es években úgy nyilatkozott, hogy éppen nem erdélyes ízű, épülhetett volna akár idegen földön is. De a tőle nem messze található ugrai kastély is említésre méltó, amely a 18-19. Század fordulóján épült, és hát amely tudjuk mindannyian kastélyhotelként működik, de ami érdekes, hogy a kastélyban létezik egy kis kiállítás a Hallerekről, amit érdemes megnézni. Kükülővár várkastélyát kell még megemlíteni, amely csak a 19. század végén került a család tulajdonába, és amely ugyancsak nem a család tulajdonában van napjainkban, és hát ugye nem egyszerű bejutni, de nem lehetetlen. A kapjoni kastélyt szeretném még megemlíteni, amely az egyik legszebb barokk kastélyunk, és amelyen a 18. század második felében olyan művészek dolgoztak, mint Anton Schuchbauer szobrász, illetve a falakat Veres Mátyás allegorikus képei díszítették. Az oldhévízi kastély több épületből áll, de a mai alakját Haller Jánosnak köszönheti, aki megbízta a híres székelyudvarhelyi építészt Haberstumpf Károlyt az átalakításával. Csáky Gorbó kastélya sajnos napjainkra majdnem eltűnt, még a kapu, a kút, illetve a kápolna romos épületei emlékeztetnek a Hallerekre. És még van egy kastély, amit megemlítenék, ez pedig a zoltáni, hát mondjuk azt, hogy udvarház, amely ugyancsak romos állapotban található, és hát mondjuk azt, hogy várja a megmentőjét. Most még Balázs Telkét én már említettem, ugye az első birtokok közé tartozik, amelyet a Hallerek megszereztek. Itt is található egy kastély, amely a 19. század végén épült, és hát amelyről már beszéltünk. Azt azért el kell mondani, hogy sajnos ebből a 8 kastélyból mindössze egy, a Szentpári található ma a család tulajdonában. Az első birtokok közé tartozott ugye Fehéregyháza is, itt a kastély már nem létezik, de létezik egy építmény, amely a park egyik sarkában állt, és mai napig létezik, tehát meg lehet látogatni, legalábbis kívülről, hiszen másképp a falu könyvtára, illetve rendőr őrs. Szeben főterén ott található a Hallerház, mely a város egyik legszebb reneszánsz háza. A főhomlokzat nagyon-nagyon szépen felújítva, de érdemes a ház udvarára is bemenni, ha valaki nagyon szép faragott Haller címereket szeretne látni. És hát ugyancsak szememben az evangélikus nagy templomban található az első erdélyi Hallernek, Péternek a síremléke. És ne felejtsük el azt sem, hogy a város erődítései közül az egyik bástya a Haller nevet viseli. Ugyancsak az első erdélyi Hallernek, Péternek köszönhetően. Nagyon fontos kiemelni, hogy két testvérnek, Haller Ferencnek és Haller Józsefnek köszönhető, hogy fehéregyházi birtokokon elkezdték ápolni Petőfi és a csatában elhunyt honvédek emlékét. Mindketten aktív szerepet vállaltak a forradalmi hadseregben, amiért Kufsteinban szenvedtek börtönbüntetést, sőt, vagyon elkobzás is sújtotta őket. Haller József az első, aki emléket állított azon a helyen, ahol feltételezték Petőfi sírját, testvére Ferenc pedig elkezdte a gyűjtést egy emlékmű építésére, majd pedig leányának, ugye Haller Luizának köszönhető, hogy megépült ez az emlékmű, és létre jöhetett az az emlékhely, amelyet ma ismerünk a Hallerek által adományozott területen. Említettük az egyházi épületeket. Nagyon sok egyházi épületben találhatjuk meg a Hallerek nyomait, például Kolozsváron, ahol címerük ott van a volt Minarita rendház homlokzátán, ugye ma a görögkatolikus tulajdonában van ez az épület. Oltárok, amelyeket a családtagjai adományoztak a Szent Mihály székesegyházban, vagy éppen a Ferences templomban. De eljutunk egészen Kisfalvakig, például Almakerékre, ahol Haller Jánosné Kleis Zsuzsanna emeltetett kápolnát a kis katolikus közösségnek az 1860-as években. Ugyanakkor nagyon fontos művészettörténeti emlék a Szentpáli kápolna, amelyet Károlyi Klára emeltetett 1740-ben egy szerencsés megmenekülés emlékére. A mezőméhesi tavon télen utazva majdnem szerencsétlenséggel végződött az utazás, de a szűzanyához hohászkodva sikerült elkerülni a szerencsétlenséget. Ekkor fogadalmat tett, hogy kápolnát épít. Meg is épült, majd a század közepén lebontott várkastély kápolnáknak sírköveit a kápolna elé felépített toronyba helyezték el. És így a kápolna a Hallerek egyedi temetkezési helye lett, és hát amelynek búcsúja jövő héten július 16-án lesz.
Tanár úr, hol élnek ma Hallerek?
A Hallerekre sajnos ugyanaz a sors várt, mint oly sok erdélyi vagy magyarországi főnemesi családra. 1945-ben a családnak 4 ága élt Oldhévíztől Tolna megyéig. A Szentpáli ág képviselői Argentinában és Magyarországon élnek, az oldhévízi ág képviselői szétszóródtak, és ma főleg Németországban és az Amerikai Egyesült Államokban élnek. Ma 2 ágnak a képviselői élnek Erdélyben, a Szentpáli ág leányági leszármazottai, illetve a Kükülővári ág tagjai.
Összefoglalva a mai beszélgetést, a Haller familiára gondolva, milyen végső következtetéseket vonhatunk le?
A hallerek Németföldről érkezve viszonylag rövid idő alatt elmagyarosodtak, és Erdély legfontosabb nemesi családjai közé emelkedtek. 1699-ben bárói rangot kaptak, majd 1713, illetve 1753-ban grófi rangra emeltettek. Olyan szellemi, tárgyi, épített örökséget teremtettek, amely felbecsülhetetlen értékű. Ugyanakkor élettörténeteik is rendkívüliek, és megérdemlik, hogy minél többen ismerjék ezeket.
Tanár úr, köszönjük ezt az értékes beszélgetést!
Én is köszönöm szépen. A következő műsorban egy újabb főnemesi család történetéről beszélgetünk, a Bethlen család bethleni ágának néhány kiemelkedő, de talán kevésbé ismert tagját fogjuk bemutatni, és hát ezzel is tisztelegve a család nemrég elhunyt tagjai előtt.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Az erdélyi főnemesség szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.